Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Egy éve indítottuk útjára havonta jelentkező sorozatunkat Sütő Anna Máriával, az asszonyképző létrehozójával. Ma elérkeztünk a sorozat utolsó állomásához, amelyben felidézzük az asszonyképző témáit, majd a nőnaphoz kapcsolódva a nőiségről és nőiességről lesz szó. Úgy tűnik ugyanis, sikerszomjasnak, karrieristának vagy keménynek lenni ma sokkal kisebb erőpróba a nők számára, mint a saját nőiségük megélése. Sütő Anna Mária szerint a nő akkor tud igazán nő maradni és nőni, ha a nehéz élethelyzetekből bölcsen, ezzel életerejét növelve tud tovább lépni. Nem azt állítja, hogy a mai nőnek ugyanúgy kellene élnie, mint 100 éve, ám úgy véli, ami bevált és működik, azt át kell menteni a jelenbe, hogy továbbadhassuk a leányainknak. Nő minőségéből fakadóan rendelkezik mindazon tulajdonságokkal, hogy nőjön, azaz növekedjen szellemében, lelkiségében, bölcsességében. Mit árul még el ez a szó? Újra értelmeződni látszik ma a nőiség fogalma. Hol van a nő, nőiesség helye egy homoszexuális kapcsolatban? Miről ismerhető fel az egészséges nő? Hogyan válnak a szenvedés könnyei igaz gyöngyök bölcsességévé? Ezeket a kérdéseket boncolgatjuk a mai fél órában. Tartsanak velünk!
Milyen az ösztönös női természet? És ez hogy alakult az idők során?
Hát az ösztönös nő az nem csak a fejével gondolkodik, tehát hogy nem csak logika, nem csak balagyféltekésen gondolkodik, hanem figyel a megérzéseire. Tegnap olvastam egy nagyon jó megfogalmazását az intuíciónak. Azt mondja, hogy amikor tudok valamit, de nem tudom, hogy honnan tudom. És hogy ilyen az ösztönös nő, tehát hogy érzi, hogy valamit tud, de nem tudja, hogy honnan. És ez egy gát szokott lenni, mert ugye ebben nincsen logika, és az a nő, aki figyel erre az érzésre, ez az ösztönös nő valahol ott a teremtés környékén. Úgy gondolom, hogy a nők számára valamiért több ösztönösséget adtak, hiszen ugye ott van a teremtésnek a lehetősége, a szülés, az, hogy egy olyan pici lényel kell felvenni a kapcsolatot, ami bennem nő, és hogy ez végig kell kísérjen 9 hónapon keresztül, illetve ugye a szülésnél is, és később is. Azt hiszem, nekem legalábbis ezt jelenti az ösztönös nő.
És hogyan alakult át az idő során, hogyha átalakult?
Igen, hát úgy tűnik, hogy átalakult, és mégsem, mert azt gondolom, hogy nehéz sorsú családoknál az lehetett az első, vagy az egyetlen lehetőség arra, hogy könnyebb életet éljenek, akár a nők, de itt ugye a férfiakról is beszélünk, hogyha tanulnak valamit. És én azt gondolom, hogy ez átesett a ló túloldalára. Tehát, hogy elvesztettük azt az ösztönös énünket, és hogy azt gondoljuk, hogy már csak az a jó, hogyha van legalább 3 egyetemünk, csak hogy úgy tűnik, hogy elérkezik a 30-35 éves időszak, megvan már nagyon sok tanult hátterünk, és ugye ott vannak a nők, és keresik az életük értelmét, és rájönnek, hogy ez nem elég.
A nők erejéről mi jut eszébe?
Az egy olyan képesség, amikor a nő tudja, hogy mire, hogyan kell reagálni. Hogy van az életnek olyan része, amikor az ösztöneire kell figyeljen, és van olyan része, amikor az okosságát kell használnia. Ugye van a bal agyféltekénk, meg a jobb agyféltekénk, ha csak az egyiket használjuk, akkor nem tudunk adekvátan reagálni az élet dolgaira. És ugye a kettőnek a keveréke az, ami a nőnek az ereje.
És hogy látja, hogy a mai hétköznapokban ez az erő, hogy nyilvánul meg?
Én úgy látom, hogy egyre több nő keresi az erejét, ugyanis elnézést kérek a férfi hallgatóktól, de én azt látom, hogy egy nagyon férfi központú társadalomban élünk. Ugye a nők egy kicsit alárendelt szerepben vannak, bár úgy tűnik, hogy nem. Mert úgy tűnik, mintha szabadon dönthetnénk a sorsunkról, de hogy pont ez győz meg engem arról, hogy a nő keresi az erejét, hogy 30 és 40 év között majdnem minden nő keresi a család lehetőségét, hogy szülni szeretne, és házasságban vagy egy elköteleződött párkapcsolatban szeretne élni.
A mai adásban zárul a beszélgetés sorozatunk, amelyet Sütő Anna Mária által létrehozott asszonyképző mintájára indítottunk tavaly ilyenkor. Mondhatni, hogy ezzel leírtunk egy évkört. Idézzük fel az asszonyképző témáit, hogy miről beszélgettünk havonta egyszer.
A tematika úgy van összeállítva, hogy tulajdonképpen végigmegyünk minden olyan eseményen, ami egy nővel kapcsolatos, egy nővel megtörténhet, vagy megtörténik biztosan az élete során. Úgy kezdjük általában, hogy megkeressük, vagy felismerjük azt, hogy a nő és a természet között mi a kapcsolat. Rengetegszer szoktam erről beszélni, hogy amit az őseink tudtak, sőt, még most is tudják ugye a vidéken élő asszonyok, hogy mit tudom én, melyik holdfázisban mire érdemes figyelni. Vagy például ugye arra, hogy hétfőn érdemes fehéret mosni. Ezek mai a science fiction kategóriába számítanak. Azért tartottam fontosnak innen indulni, mert hogy nagyon sok úgymond spirituális nővel találkoztam, viszont ameddig nem vagyunk tisztában a saját érzéseinkkel, ameddig nem tisztázunk le magunkban, hogy kik vagyunk, mi az, amit hoztunk valahonnan, és nem vagyok biztos abban, hogy ki vagyok, addig ezek az információk nagyon zavarosak lehetnek. Tehát a vágyainkat belevetítjük, az elképzeléseinket belevetíthetjük, ezért a többi része az arról szól, hogy tulajdonképpen levetkőzzük a személyiségünket. Mert hogy valahol ott van az az eszenciális énünk középen, amit mi elfeledtünk, amivel születtünk, és hogy az, amilyen volt a környezetem, ez teljes módon befolyásolta az énemet.
Egyébként abban talán mi segíthet, hogy a megérzés egyértelmű legyen? Tehát, hogy kizárjuk azt a lehetőséget, hogy a vágyat belevetítjük, amit említett.
Először is a tapasztalás. Tehát azt, hogy figyeljem meg azt, hogy amikor nekem van egy megérzésem, milyen testi érzettel jár ez. Ha sokáig figyelem, akkor rá fogok jönni, hogy mikor van az, amikor valamit belevetítek, és mikor van az, ami nem. Egy nagyon jó példát tudok mondani, egy gyakorlatot. Ugye mi sokat utazunk, és amikor megyünk az autóval, akkor sokszor azt játszom, hogy becsukom a szemem, és elképzelem, hogy milyen autó, milyen színű autó jön velem szembe a kanyar után. És akkor ez egy nagyon jó gyakorlat lehet arra, hogy felismerd, hogy te hogyan működsz. Nálam például ez úgy működött, hogy minden másodikat találtam el. És nekem azt mutatta, hogy van az első megérzésem idézőjelbe, ami az egóval van keveredve, tehát hogy ezt így ki tudom kapcsolni, de ehhez kell egy kört fussak még. Képző során nagyon sokat dolgozunk az érzelmekkel, mert hogy ugye a terápiák alkalmával találkoztam azzal a jelenséggel, illetve persze saját magamon is, hogy nem is tudtam kifejezni, hogy mit érzek.
Sütő Anna Máriát hallják.
Nem tudunk különbséget tenni érzelem és gondolat között. A kettő között óriási különbség van. Ezért legalább az öt alapérzelemmel érdemes tisztában lenni. Az öt alapérzelem az a félelem, harag, bánat, életöröm és a belső csend. Azért is fontos, mert különböző fájdalomviselkedéseink vannak, elkerülő viselkedéseink, amiről beszélgettünk korábban, és hogy ezek ilyen minták alapján alakulnak ki, amiket átveszünk a szülőktől, a környezetünktől, és automatikusan használjuk őket. Hogyha felismerem, arra is rájövök, hogy kitől hozom ezt a mintát, akkor ez már egy lépés arra, hogy megkeressem, hogy tulajdonképpen akkor én ki is vagyok. Ha nem a mintát másolom, akkor hogyan reagálok úgy, mint én, az eszenciális énem. Sokat foglalkozunk pontosan ezért a családi mintákkal, és kiválogatjuk, hogy mi az, ami hasznos és érdemes továbbvinni, és mi az, ami nem az enyém. Aztán ugye a kommunikációról beszélgettünk, ami megint csak egy nagyon fontos téma, hiszen nagyon sok kapcsolat a kommunikáció hiánya vagy hiányossága miatt megy tönkre, nagyon sok válás történik amiatt, hogy nem tudnak kommunikálni egymással az emberek. És amikor a kommunikációról beszélek, akkor itt a játszmákra is gondolok, tehát azokra a bújtatott kommunikációkra, amik nem is beszéddel történnek, megnyilvánulásokra, illetve a manipulációra. Nagyon fontos részének tartom a verbális erőszak részét, ami ugye sajnos nagyon jelen van az életünkben, és ugye nagyon sok nő azt érzi csak, hogy valami nincs rendben, összezavarodok, és nem mer lépni, mert hogy, vagy nem is tudja igazán, hogy hogy kezelje, hiszen nem ismeri fel. De hogy itt van a bűntudat kérdése, aztán ugye itt van az elengedés, hiszen mindannyiunk életében valakit, valamit el kell tudni engedni, elválunk, elszakadunk egymástól, gyerekszülőtől, szülőgyerektől, és mivel nincs az életünkben egy olyan példa vagy minta, itt különösen a több generációs városiakra gondolok, hogy hogyan engedjük el azt, amire már nincsen szükség, vagy egyszerűen valaki elmegy, meghal, ezt is sajnos újra kell tanulni, az elengedésnek ezt a formáját. De mondhatom ugyanígy az öregkorra való felkészülést, hiszen most a médiából mindenhonnan az folyik, hogy fiatalok vagyunk, és hogy mindig örökké fiatalok kell legyünk, de ez egy életellenes szemléletmód, tehát, hogy a valóság nem így működik, és hogy mindenki megöregszik egyszer. És hogy az a, most ezt idézőjelben mondom megint, de hogy az a célja az öregedésnek, hogy bölcsekké váljunk, hogy úgy tudjuk a fiatalokat támogatni a bölcsességünkkel, a tapasztalatunkkal. Ugye mi elvárjuk azt, hogy az öregekkel legyünk tisztelettel, de ugyanakkor elfelejtünk mi tisztelettel lenni az utódainkkal. Azt, hogy tiszteljük, hogy nekik más az életük, más az életszemléletük, vagy éppen más fázisban vannak az életük során, és hogy mi, amit tudunk tenni bölcsekként, az az, hogy elmondjuk a tapasztalatainkat, de nem élhetünk helyettük, és nem várhatunk el helyettük. És még egy gondolat, ugye itt a halál és a gyászfeldolgozás során, ahogy mondtam az előbb, ugye nem tudunk meghalni, nem is illik meghalni, és ha valaki meghal, azt illik nem látni, tehát hogy olyan kórházi környezetben tulajdonképpen biztonságosabbnak érezzük, hogyha a fehér ruhás emberek környezetében hal meg valaki, de hogy az élet, az embernek a természete nem ilyen. Ezt egy rendkívül fontosnak tartom, hogy tudjunk haldoklókat kísérni, hogy ismerjük fel először is azt, hogy valaki haldoklik, ne akarjuk mindenáron életbe tartani. Mi a teendő, hogyha valaki meghal. Azt gondolom, hogy Erdély egy olyan része a világnak, ahol még léteznek ezek a hagyományok, és én arra buzdítok minden hallgatót, hogy vegyen részt ezekben, ne vesszenek el ezek. Ez egy olyan tudás, ami ma a világon kincset ér.
Nem emlékszem már pontosan, hogy kitől hallottam a következő kijelentést, hogy mindig az a tanítunk, akiről gondoskodunk. A férfinek a nőnek a gyermek. Mi a véleménye erről?
Most igazából az én gyerekeim jutottak eszembe erről, hogy azt szoktuk mondani, hogy a gyermekeink a legnagyobb tükreink. És ez lehet egy nagyon kedves tükör, és lehet egy nagyon nem kedves tükör. Ez alatt azt értem, hogy amikor látom a gyermekemben, hogy valamiben meghaladott engem, nagyon boldog vagyok, és nehéz szembesülnem azokkal a tulajdonságaival, cselekedeteivel, ami tulajdonképpen majdnem 100%-ban ugyanaz, mint amit én cselekedtem mennyi idős koromban, és én azt gondoltam, hogy nem fogom továbbadni a gyermekemnek. Hát ez nem egészen így van, hiszen megint csak azt tudom mondani, hogy a gyermekemnek is meg kell tapasztalni a sajátját, és hogy én is átadtam családi mintákat, jót és rosszat, viszont azt látom, hogy sokkal tudatosabbak. Tehát, hogy ami nekem 10 évbe tellett, hogy mondjuk felismerjek valamit, addig a gyermekem az 1 óra alatt rájön arra, hogy mi a háttere, vagy mi a valóság. Ez jutott erről eszembe.
Jól esik a csend a színes alkony idején, halkabb minden szó is lassan lágyan ejtem én. Finomak a dolgok, mégis lángul bennem oldhatatlan tűz, szögöm a mesémet,
Natura stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel a nőről, nőiességről, ösztönös női természetről beszélgetünk.
Ami mesénk szép, ahogy a szó elszáll.
A nő az a nevében is arra utal, hogy nagyobb lesz, növekszik. Mit árul még el ez a szó?
Hát egyrészt az, hogy az 50 éves korára meghízhat, és jó, nem viccelődünk. A nő úgy tud növekedni, hogy bölcsebbé válik.
Sütő Anna Máriát hallják.
Tehát, hogy minden tapasztalás, amit megél az élete során, hogyha feldolgozza és meglátja a ciklikusságát az életnek, igen, hogyha fel tudja dolgozni, akkor képessé válik arra, hogy másoknak tudjon segíteni. Ehhez nem kell terapeutának lenni, ehhez nem kell egyetemet végezni, hanem mint ahogy néha édesanyám szokott nekem ilyen nagy igazságokat mondani, mint a múltkor azt mondja, hogy az embereket nem egyforma matricával nyomják, mint a kekszet. Mondja ő, és hogy néha így elcsodálkozom, hogy milyen bölcseket mond az én édesanyám, és én mindig azt látom rajta, hogy ő növekedik. Tehát, hogy ahogy telnek az évek, úgy válik egyre bölcsebbé, mint ahogy a hold is ugye növekedik. És feldolgozza a sérelmeit, feldolgozza a szomorúságát, nem azt mondom, hogy mindet fel tudja dolgozni, mert tényleg vannak olyan élethelyzetek, amiket nehéz, vagy talán lehet, hogy soha nem tud feldolgozni, de akkor ezt is elfogadja, hogy ezt tudja, hogy ez így van.
Merre, milyen irányba tart a nőiség, a nőiesség? Hát mire értelmeződni látjuk?
Azt gondolom, hogy ez megint csak területfüggő. Sajnos azt látom, hogy minél nyugatabbra megyünk, annál kevésbé nők a nők, tehát nehezebben tudják, illetve nem is tudják már lassan, hogy milyen nőnek lenni. Teljesen a karrierjüknek élnek, és nem mondanám, hogy boldogok. Azt látom, hogy az életciklusokat nem veszik figyelembe, aminek meg lesz a következménye mindig később. Egy nagyon érdekes példa az is, hogy a holdazás, ugye a menstruációnak a megléte az is változott, de én azt gondolom, hogy nekünk itt a Kárpát-medencében nagyon sok felelősségünk van azzal kapcsolatban, hogy itt még létezik a nő. És elég, ha kimegyek az utcára, és szétnézek, vagy beszélgetek, azért itt a nőiességet még megőrizték a nők. És hogy azt gondolom, hogy bár itt is veszélyben van a globalizáció miatt, mégis jó a tendencia. Tehát, hogy az a tendencia, hogy a nőiességünket megéljük.
Milyennek látja a nőiség jövőképét így összben? Tehát, hogyha ez van mondjuk a nyugati nőkkel.
Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon eltávolodtunk, lassan kezd rájönni az is, aki tulajdonképpen azt hozta családi mintaként, hogy nőnek lenni nehéz, nőnek lenni nem érdemes, nincs különbség a nő és férfi között, az is kezd felébredni, és keresi önmagát. És ez nekem nagyon jó jel.
És ezzel együtt merre tart a férfiasság, az is kérdés?
Igen, hát én nem tudok ebben profi módon nyilatkozni, hiszen ugye nem vagyok férfi, de ahogy beszélgetek a nők rettenetesen elégedetlenek ugye ma a férfiakkal. Hozzáteszem, hogyha a férfiakkal beszélgetek, ugyanezt mondják a nőkről. Tehát ugye itt egyértelműen látszik, hogy itt megoldandó feladat van a nőiesség és a férfiasság területén. Magyarországon van férfi képző, talán nem ez a neve, hanem férfi, nem tudom micsoda, de hogy ugyanúgy felé lett a férfiakban is ugyanez a vágy, hogy megismerjék, hogy mégis mit jelent férfinak lenni, és keresik a lehetőségeket arra, hogy tovább lépjenek. Még itt talán annyit szeretnék hozzátenni, hogy a sámán út nagyon sokban tud segíteni abban, hogy a nő hogyan legyen nő, és a férfi hogyan legyen férfi, hiszen ugye a természethez kapcsolódunk vissza, és a természetben ott van, és hogy megérezhető, megtapasztalható, logikusan is megérthető, hogy mi a különbség, és hogy kell ez a különbség a kettő között.
A mai társadalom nője mit tehet annak érdekében, hogy úgy végezze a dolgát, hogy közben ne távolodjon ettől az ösztönös női természetétől?
Nekem az segített, hogy felismertem, hogy mik azok a tényezők az életemben, és mik azok a dolgok, amikben nem vagyok hajlandó kompromisszumot kötni. Ugye a társadalmunkban az a divat, hogy azt mondjuk, hogy kompromisszumot kell kötni. Én meg azt gondolom, hogy vannak olyan területei az életnek, amiben nem vagyok hajlandó, és nem szeretnék. Nyilván azért figyelem a az isteni szikrákat is, tehát, hogy van olyan, amit a sors elém hoz valamennyi ideig az életembe, és hogy ezt, ha jól működik az intuícióm, akkor tudom, hogy ennek most helye van az életemben. Nagyon sok elterelő tényező van a hétköznapokban, ami el tud távolítani a női lényemtől. Ilyen az internet, ilyen a televízió, minden olyan fórum, ami meggátolja a valódi emberi kapcsolatokat. És hogy azt látom, hogy egyre több családnál nincs tévé, egyre több családnál korlátozzák az internet használatát otthon, és hogy egyre többen felismerik azt, hogy a közösségekben van az erő, tehát abban, hogy egymáshoz az emberek kapcsolódjanak, és hogy ezekből a kapcsolatokból lesznek erősek az emberek.
Az asszonyképzőben többek között olyan kérdéseket is boncolgatnak például, hogy hogyan válnak a szenvedés könnyei igaz gyöngyök bölcsességévé. Hogyan?
Úgyhogy felismerem, hogy egyrészt mivel járultam én hozzá a könnyeimhez. Tehát felvállalva a felelősséget. Hogy felelősséget vállalok azért, hogy velem ez és ez történt. Tehát felnőtté válok. Mert addig, ameddig hibáztatom a külvilágot, hibáztatom a kormányt, hibáztatom a jóistent, hibáztatom a szomszédot, addig nem tudok felnőni. Meg kell néznem azt, hogy mivel járultam én hozzá, hogy ez a helyzet kialakuljon. Persze ritkán van olyan, amihez nem, vagy legalábbis nehéz megtalálni az én részemet, de azért azt mondom, hogy mindig van egy része, amivel én járultam hozzá.
Csetes utalány vagyok, kinek beszéd, veszi el az eszét. Engem minden mondat untat, miért papol és minek gyóntat, meg gyilkolik az unalom. Nincsen nékem semmi védkem, csak annyi, hogy a táncmargetten rázom, ha szól a dalom. Ha lökök az icipici lábaim, boldog vagyok, megpördülök. Már is izek és mozog a keszek usz a két kezem, csak még egy szó, s megőrülök. Engem minden mondat untat, miért papol és minek gyóntat, meg gyilkolik az unalom. Nincsen nékem semmi védkem, csak annyi, hogy a tánc bargetten rá. Engem kérem, fel kell kérni, stázba vinni nyomban. Tessék szépen nem beszélni, csak loholni most a nyomomban. Rajta nyissunk a jobbal, most lépj utána a ballal, a ballal. Rakd a csípőd ide-oda, ne hagyd abba soha, alább járjon, ne a pofa!
Visszatérve ide, hogy a nőiség, nőiesség, hol van a nő vagy a nőiség helye egy homoszexuális kapcsolatban?
Bevallom, hogy nem tudok erre nagyon mit válaszolni, de mivel azt gondolom, hogy mindig is voltak kétneműek, homoszexuálisok a világban, őket külön tisztelet övezte mindig.
Sütő Anna Mária.
Úgy gondolták, és mai napig úgy gondolják a törzseknél, hogy azok, akik kétnemhez tudnak vonzódni, egy fejlettebb lélekként születnek a földre, mert hogy meg tudják élni mind a két részét, a nőiességet is és a férfiasságot. Én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van, azzal viszont nem értek egyet, amikor ebből propagandát csinálunk, és divattá kell váljon, amit én sajnos úgy érzek, hogy ez eléggé bekúszott megint csak a médiában. De ennek is azt gondolom, hogy az az oka, hogy nem tiszteltük őket, és ugye ilyenkor az van, hogy amikor elnyomok valamit, akkor sokkal erőteljesebben tör fel, mint egy vulkán egy téma. De azt gondolom, hogy ez a folyamat is le fog csendesedni, és a helyére fog kerülni.
Mit gondol, hogy egy leszbikus kapcsolatban miért érezheti a nő azt, hogy kizárja a férfi oldalt? látszólag úgy tűnik, hogy kizárja.
Két okkal találkoztam ez idáig, és ez egyáltalán nem biztos, hogy ez ennyivel be is fejeződik az okság. Az egyik az, hogy tényleg úgy születik valaki, hogy pici kortól kezdve lehet látni, hogy a saját neméhez vonzódik. Aztán van az, amikor valamelyik szülővel annyira rossz viszonyban van, hogy inkább megtagadja a saját nemiségét, és egy teljesen más szerepet vállal a párkapcsolatban. De hogyha a családot, mint rendszert nézzük, akkor olyannal is találkoztam, amikor valamelyik ős ki lett zárva a családi rendszerből, hiszen ki lett tagadva, el lett felejtve, és annak a helyére lép be, szintén, mint egy leszbikus, így éli le az életét későbbiek folyamán. Többet nem tudok erről.
Milyen, vagy miről ismerhető fel egy egészséges nő, vagy az egészséges?
Igen. Hát az egészséges nő azt gondolom, hogy tele van életörömmel, szenvedéllyel, és tudja, hogy mit akar, de úgy tudja, hogy mit akar, hogy közben részt vesz abban a flow-ban, amit az élet diktál neki.
Clarissa Pinkola estés farkasokkal folytatott tanulmányokat, és arra következtetésre jutott, hogy a farkasok és a nők természetüknél fogva rokonok. És azt állítja, hogy a farkasok tanulmányozása során kristályosodott ki benne, hogy a természeti asszony micsoda ki ő. Mi a véleménye erről, farkasok, nők?
Azt gondolom, hogy az az érdekes, hogy ugye a farkasokat évszázadokon keresztül írtották, illetve egy nem kívánatos állatnak állították be, ugye majd mindenhonnan kipusztították. Tehát, hogy nagyon kevés helyen van. Nem egy véletlen esemény szerintem, hogy pár éve elkezdték újra betelepíteni a farkasokat, és elkezdtek figyelni rájuk. Magyarországon, egész Európában, Lengyelországban, itt nem tudom, hogy mi a helyzet, de hogy Európa több részein újra telepítik a farkasokat. A farkasok egy olyan ökológiai láncnak a részei, amit nem lehet kivenni. A farkas az egy falkában élő állat, amelyik bármire hajlandó és képes a falkájáért. Szigorú rend van a falkában, tehát mindenki tudja, hogy mi a dolga ebben a falkában, és miközben egy rettenetes, vérengzős állatnak van beállítva, egy nagyon játékos, hihetetlenül intelligens, ösztönös lény. Valóban azt gondolom, hogy a farkasoktól nagyon sokat tudunk tanulni az életformájukból, ahogy a falkához viszonyulnak. Igen, azt gondolom, hogy a természeti asszonynak a jelképe. És azt gondolom, hogy a Farkasokkal futó asszonyok című könyv, ez minden nőnek a polcán ott kellene legyen.
Visszatérve a beszélgetés sorozatunkhoz, amelyen most lezárul egy évkör, egy személyes kérdés, ami publikus, csak arra a részére vagyok kíváncsi, hogy mit tudod meg magáról ebben az évkörben?
Hát ez az évkör nekem nem volt egy könnyű évköröm. Egy olyan részéhez érkeztem, vagyis hogy voltam különösen a tavalyi évben, amikor egy csomó olyan dologgal szembesültem, ami az utóbbi években hiányzott az életemből. Nagyon nagy tanításokat kaptam, főleg emberi kapcsolatokból, és talán megint csak az segített nekem, hogy nagyon figyeltem arra, hogy mi az, amiben nem tudok kompromisszumot kötni, mert hogyha kompromisszumot kötök, akkor nem leszek önmagam. Talán arra figyeltem a legerősebben, hogy elsősorban saját magamhoz legyek őszinte, mert hogy csak így tudok a környezetemmel szintén őszinte lenni. Ez az évkör fészekrakással történt, sokkal több időt töltöttem otthon, mint korábban, és előjött megint a fészekben a kreatív énem, és közben meg azt érzem, hogy megérkeztem valahova, ahova már nagyon régóta vágytam.
Köszönöm a beszélgetést Sütő Anna Máriának, aki az általa létrehozott asszonyképzővel azt a tudást szeretné feleleveníteni, idézem tőle, amelyben a nők még figyelembe vették az élet és a természet ciklusait. Mai meghívottunk munkájáról az asszonyképző.hu internetes oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Michele Mirtil, Paja Bea és Luisa Zán zenélt. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra! Pont előttem mégsem láttam, ez volt jó döntés, vagy még inkább más. Megmondták a jósok, várnak majd az édes csókok, otthon mindig óvtok, bármi történt, úgy is vártok. Sokszor könnyű
Vagyok-e az, aki vagyok, leszek-e most, aki nem, hagyom majd, hogy eldöntsem.